Átadták Budapesten a Waberez csoport új beruházását. A 18 milliárdos fejlesztés 600 új munkahelyet teremt. Péntektől jár a 4-es metró, 10 éve kezdték el építeni, most 7,5 km hosszan a Kelenföldet és a Keleti pályaudvart köti össze. Kedvezményekkel segíteni a kormány az elektromos autók elterjedését, a cél egy élhetőbb, egészségesebb környezet kialakítása. Jó napot kívánok! Az elmúlt 4 év legfontosabb gazdaságpolitikai tanulsága, hogy egy kormány csak ösztönözni, szabályozni tudja a gazdaságot, ám annak működése a vállalkozásokon múlik, mondta Orbán Viktor a Waberez International ZRT 500 új nyerges vontatójának átadásán. A beruházással a cég 600 új munkahelyet is teremtett. Waberer György, a vállalat elnök vezérigazgatója kiemelte, szükség volt a kormány gazdaságpolitikájának ösztönző közreműködésére is ahhoz, hogy a gazdasági válság ellenére növelni tudják a cég teljesítményét. Kifejtette, a kormány a fuvarozók helyzetét több lehetőséggel is javította. Ilyen volt például a kereskedelmi gázolaj bevezetése és a napi díj adómentes részének a megemelése is. Orbán Viktor az ünnepségen hangsúlyozta, jól döntöttek, amikor stratégiai megállapodást kötöttek a vállalattal, mert ezzel kihasználhatók a Magyarország földrajzi fekvéséből és a szállítmányozási logisztikai ágazatban dolgozó magyar emberek teljesítményéből származó előnyök.
A Waberer részvénytársasággal a stratégiai együttműködést folytatni fogjuk, és azokat a javaslatokat, amelyeket megfogalmaztak a magyar gazdaságpolitika számára, úgy, ahogyan az elmúlt 1 évben is tettük, lassan, lépésről lépésre be fogjuk építeni.
Jelentősen javította visszamenőleg a múlt év második felétől a kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. A januári forgalom így 6,2%-kal haladta meg az 1 évvel korábbit. Az első becslés alapján közölt 3,9% helyett. A KSH a korábbi adatoktól való eltérést azzal magyarázta, hogy amíg a kiskereskedelmi dohányforgalmat korábban mintavételes adatgyűjtésen alapuló becsléssel állapították meg, addig március 10-től a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT-től átvett teljes körű adatokat alkalmazzák. Az elmúlt 4 év egyik legkomolyabb gazdasági sikerének nevezte a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyekért felelős államtitkára, hogy Magyarország jóval a lejárati határidő előtt már tavaly augusztusban visszafizette az előző kormány által felvett IMF hitelt. Orbán Gábor elmondta, hogy a múlt héten zárult az első hivatalos tárgyalássorozat az IMF-fel. Azóta, hogy Magyarország az utolsó részletét is kifizette a korábbi hitelnek. Az államtitkár hozzátette, hogy javult a befektetői bizalom azért, mert az ország idő előtt visszafizette tartozását a Nemzetközi Valuta Alapnak.
Teljesen egyértelműen annak a kifejeződése volt, hogy Magyarország a saját lábán áll, finanszírozási tartalékai rendelkezésre állnak, finanszírozása gördülékeny, és igen, nagyon sokat segített abban, hogy a piaci befektetők, akár hazai, akár külföldi, nyugodtak lehessenek azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam az nem csak fizet, de még idő előtt is fizet.
A Nemzeti Választási Iroda azt javasolja azoknak, akik külképviseleten, illetve nem a lakóhelyükön kívánnak szavazni április 6-án, hogy mielőbb adják be erre vonatkozó kérelmüket. Pál Fillon, a Választási Iroda elnöke azt mondta, azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak itthon, azok Magyarország 97 külképviseletén adhatják le voksukat személyesen. A külképviseleti névjegyzékbe szombaton 16 óráig lehet jelentkezni. Magyarázatot adott a 70 milliós vagyon származására Kőhegyi István felesége. Percekkel később azonban letiltotta a nyilatkozatát. A híradó egy hete keresi a pécsi szocialista politikust Kőhegyi Istvánt, aki a sajtóhírek szerint 3 év alatt 70 milliós vagyont halmozott fel úgy, hogy 3 éve még csak nem 49 milliós adósságról írt a képviselői vagyonnyilatkozatában.
Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kőhegyi Istvánt keresnénk!
A híradó stábja egy hete keresi Kőhegyi Istvánt, a pécsi szocialista politikust. Kedden sikerült találkozni a feleségével, így megkérdezhettük, honnan származik Kőhegyi István állítólagos 70 milliós vagyona, amelynek az eredetére eddig nem adott magyarázatot. Az elmúlt egy hétben sem személyesen, sem telefonon nem lehetett elérni a szocialista párt egyik baranyai vezetőjét.
Nyilván igyekszik az ember ezek után megfelelni ennek a feladatnak.
Kőhegyi István 2009-ben lett az MSZP országgyűlési képviselője. Ezek a felvételek akkor készültek, amikor átvette a megbízó levelét. Parlamenti képviselőként a legutolsó, vagyis a 2010-es vagyonnyilatkozatában Kőhegyi István azt írta, 2 millió forintos vagyona és mintegy 49 millió forintos adóssága volt. 10 napja viszont megjelent egy bankkivonat, amely a sajtóhírek szerint azt bizonyíthatja, hogy 70 millió forintos vagyona volt Kőhegyi Istvánnak tavaly. Vagyis 49 milliós adósság helyett 3 év alatt a sajtóban megjelent bankkivonat szerint 70 millió forintos megtakarítása lett a szocialista képviselőnek. Kőhegyi István korábban egy közleményben nem cáfolta a vagyon létezését. Azt írta, nem bűn magyarországi bankszámlán olyan megtakarítást tartani, amivel az illető el tud számolni. Az MSZP elnöke múlt héten többször megvédte párttársát. Azt mondta, beszélt Kőhegyi Istvánnal is, elhiszi, hogy legálisan halmozta fel a megtakarítását.
Úgy szokott lenni, hogy megkérdezek valakit, és ő azt mondja, hogy ez így legális, és el tud vele számolni, és én ezt elhiszem a kollégáimnak és a párttársamnak. Én nem vagyok annyira rossz indulatú, mint ön. Csimán Gábornak is elhittem, képzelje el.
Mesterházi Attila arról nem beszélt, hogy párttársa hogyan halmozhatott fel 3 év alatt több 10 milliós vagyont. Kőhegyi István pedig, bár korábban azt írta, el tud számolni a pénzzel, azóta nem szólalt meg. Kőhegyi István ma sem volt otthon, a felesége pedig éppen egy terepjáróval érkezett haza családi házukba.
De akkor miért nem veszi fel a telefonját?
A nő kiszállt a kocsiból és gyorsan bement a házba, de közben egy fél mondattal választ adott arra, honnan származik a több 10 millió forint. Viszont azt is hozzátette, megtiltja, hogy a híradó közölje a nyilatkozatát. Ezért nem mondhatjuk el, hogy a szocialista politikus vagyona, legalábbis a felesége tudomása szerint, honnan származik.
Erre gyakrabban használ mobil laboratóriumot a jövedéki ellenőrzéseknél a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tavaly 17%-kal nőtt a helyszíni vizsgálatok száma. A NAV szakértői intézete tavaly több mint 12 000 mintát vizsgált be, és számos üzemanyag, illetve alkoholhamisítást leplezett le.
Gázolajat vizsgálnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakértői intézetének Mátyásföldi laboratóriumában. A szakértők arra keresik a választ, hogy az üzemanyag minta megfelele a magyarországi szabványoknak.
A lobbanáspontját vizsgáljuk a gázolajnak.
Az intézet tavaly több esetben talált higított üzemanyagot. A csalók ezeket kisebb töltőállomásokon, illetve teherautóról kannákban árulták.
Jelentős mennyiségű metil alkohol volt bekeverve, mintegy 30% mennyiségben, ezt nem tolerálták a gépjárművek. Gázolaj tekintetében volt ugyancsak egy érdekes eset, egy nagyon primitív hamisítási móddal éltek. Gyakorlatilag vizet adtak el gázolajként, a vizet megszínezték sárgára, és gázolaj szagú kannákban értékesítették.
Az üzemanyagok mellett alkoholos italokban is találtak színezett vizet a szakértői intézet munkatársai. Előfordult, hogy a szeszes italként árusított folyadék egyáltalán nem, vagy csak 1%-ban tartalmazott alkoholt. Itt azonosították tavaly azt a pszichoaktív anyagot is, amit több fiatal halálát okozta. A gyors analízisnek köszönhetően került fel ez a designer drog a tiltott szerek listájára, így sikerült kiszorítani a piacról.
Péntektől használható az új budapesti metró. A próbaüzem sikeresen befejeződött a teljes vonalon, és mind a 10 állomás megkapta a használatba vételi engedélyt. Vasárnap estig bárki ingyen kipróbálhatja a 4-es metrót, fizetni csak hétfőtől kell.
Hetek óta tesztelik a 4-es metró vonalát, az üres kocsikkal éjjel-nappal zajlott a próbaüzem. Az új metrók átmentek a vizsgán, a közlekedési hatóság mindent rendben talált.
Az általunk kitűzött egyetlen határidőre sikerült ezzel a feladattal megbirkózni.
Tarlós István főpolgármester bejelentette, pénteken reggel 9 órakor átadják a 4-es metrót, vagyis az utasok már aznap déltől használhatják az új vonalat, a hétvégén ingyenesen.
2014. március 22-én sikeresen befejeződött a hatóság által felügyelt utasok nélküli próbaüzem. Az engedélyezési eljárás főszereplői a próbaüzem tapasztalatait összegezve utasforgalmi próbaüzemre alkalmasnak nyilvánították a rendszert.
A 4-es metró elkészült szakaszán 10 megálló van. A terek tágasak, a peronok szélesek és akadálymentesek. A tervezők a természetes fényt is lejuttatták a föld alá. Az új metrókocsik teljesen automata vezérlésűek, de fél évig még vezetők ellenőrzik majd a működést. A 7,4 km hosszú szakaszon a 4-es metró Kelenföld vasútállomást köti össze a keleti pályaudvarral. A metró miatt szombattól teljesen átalakul a felszíni közlekedés is. 40 autóbusz, 5 villamos és 3 troli vonalon változnak az útvonalak és a menetrendek. Például az Újpalotától Albertfalváig közlekedő 7-es buszcsalád járatait jelentősen átszervezik majd. A változásokról bővebb információt a BKK internetes honlapja közöl. A 4-es metró beruházása 2004-ben kezdődött. Az eredeti terv szerint 2009 végére készült volna el a vonal. A határidőket azonban folyamatosan módosították.
2009 vége helyett 2010 végére lesz a fővárosnak új metrója.
Demszki Gábor akkori főpolgármester 2007-ben a fúrópajzsok indulásakor például egy év csúszást jelentett be, és a költségek is többször emelkedtek. A 10 évvel ezelőtti induláskor úgy tervezték, 195 milliárd forintba kerül az építkezés, a teljes beruházásra végül több mint 452 milliárd forintot költöttek. Az utolsó simításokat végzik a munkások a 4-es metró vonalán. Szinte már minden készen áll a starthoz. Bár egyelőre még utasok nélkül, de hétfő óta már menetrend szerint közlekednek a szerelvények. De tesztelik a mozgó lépcsőket, és a közlekedési táblák is kikerültek már. A 4-es metró 10 évnyi építkezés után pénteken indul el. Most már utasokkal. A Híradót Déri Stefi tudósította.
Különböző juttatásokban részesítenék az elektromos autók tulajdonosait, és támogatnák azokat a hazai cégeket, amelyek segítenék az elektromos kocsik gyártását és működését. Ez is része a kormány jedlikányos tervének, amelynek célja, hogy népszerűsítsék az elektromobilitást, hogy egy élhetőbb, egészségesebb környezet alakuljon ki.
Indításkor csak egy csipogás jelzi, hogy elindult a motor. És menet közben is csak alig van hangja. Ilyen egy elektromos autó, ami benzin helyett árammal működik.
Teljesen szokványos háztartási áramról, körülbelül 8 óra alatt 100%-ra feltölthető.
Így az elektromos autó 150 kilométert tud megtenni, annélkül, hogy újra töltenék. A műszerfalon pedig egy töltöttségmérő jelzi, hogy mennyit bír még az akkumulátor. A környezetbarát kocsi jóval drágább, mint egy középkategóriás autó, ráadásul 50 ezer kilométer megtétele után cserélni kell benne a több millió forint értékű akkumulátort. De a szakemberek szerint a pluszköltségek hosszú távon így is megtérülnek. Az elektromos autók üzemeltetése ugyanis sokkal olcsóbb, mint a robbanó motorosoké.
Dízzel üzemű autóhoz képest egy elektromos meghajtású autó üzemeltetési költségei akár 30%-ára is lecsökkenhetnek. Tudni kell, hogy egy elektromos autó 100 kilométerre vetített üzemeltetési költsége körülbelül 2 eurónál megáll.
Az autó ráadásul nem bocsájt ki semmilyen káros anyagot.
Valóban itt egy új időszámítás kezdetén vagyunk.
A környezetbarát megoldás terjesztését támogatja a kormány is, a jedlikányos tervel, mondta a Nemzetgazdasági Tárca államtitkára egy újabb budapesti elektromos töltőállomás átadásán. Ezzel országosan már 34 helyen tölthetik az ilyen kocsikat ingyen. Az államtitkár hangsúlyozta, az elektromos autók elterjedését támogatásokkal segítik majd. Ezért szövetséget köt majd a kormány áramszolgáltatókkal és autógyárakkal.
A Nemzetgazdasági Minisztérium azt tervezi, hogy a Magyarországon működő vállalatokkal, amelyek ilyen területen dolgoznak, egy olyan szövetséget hoz létre a kormányzat képviselőivel együtt, amely biztosítja azt, hogy minden támogatást az elektromobilitásban gondolkodók Magyarországon megkapjanak.
A tervek között szerepel, hogy Németországhoz vagy Nagy-Britanniához hasonlóan az elektromos autókkal ingyen lehetne parkolni, és nem kellene autópályamatricát sem menni.
Mind a 193 krími ukrán laktanyára és katonai létesítményre tűzték az orosz zászlót, jelentette be az orosz hadsereg vezérkari főnöke. A két utolsó laktanya a hétvégén került orosz kézre. Ezután az ukrán kormány bejelentette, hogy kivonja katonáit az orosz fegyveresek által megszállt félszigetről. Közben a krími nyugdíjasok megkapták a következő havi nyugdíjukat, már rubelben.
Egy utolsó közös fénykép készül a katonatársakkal, még a Krím-félszigeten. Buszok hozzák az ukrán katonákat a félsziget és Ukrajna határához, ahol nem marad más hátra, mint a búcsúzkodás. Visszatérünk a hazánkba, mert hűségesek vagyunk az ukrán néphez. Az oroszok próbáltak meggyőzni minket, hogy maradjunk itt, de nem adjuk el magunkat. Nem tudtak megtörni. Mondta ez az ukrán katona, majd társaival együtt átszállt egy ukrán iskolabuszba, amely az ország belsejébe indult velük. A krími kormány szerint 15 ezer ukrán katona döntött úgy, hogy a Krímben marad, és kéri felvételét az orosz hadseregbe. Nem csak a laktanyák, hanem az utolsó ukrán hajók is orosz kézre kerültek. A Konstantin Olsanszkijt gumicsónakon hagyják el az ukrán tengerészek, miután orosz fegyveresek megszállták a hajót. A parton néhányan patkányoknak nevezték őket. Mit kellett volna tennem? Ott maradni? Mit segített volna? Azzal a Krím nem került volna vissza Ukrajnához, mondja ez a tengerész. Az ukrán hadvezetés hétfőn jelentette be, hogy kivonja erőit a Krím-félszigetről. A csapatokat vélhetően az ukrán-orosz határhoz vezénylik, ahol a krímihez hasonló agressziótól tart az ukrán vezetés. Egyre több orosz katona érkezik a határ túloldalára. Ez kezdetben egy gyakorlat volt, de a gyakorlat már véget ért. A katonák viszont itt maradtak, és folyamatosan mozognak a határ túloldalán, mondja az ukrán határőrparancsnok. Közben a 200 ezer krími nyugdíjas már rubelben kapja a nyugdíját. Az összegek egyelőre nem változtak, csupán átszámolták rubelre, de 2-3 hónapon belül a Krím félszigeten is bevezetik az oroszországi nyugdíjakat, amelyek a krímiek várakozása szerint az ukrán nyugdíj duplája lesz.
Ez volt a híradó délben. Hamarosan rendkívüli híradóval jelentkezzünk, egy órakor ugyanis. Orbán Viktor miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart a parlamentben, amit élőben közvetítünk. További derűs jó napot kívánok!
Egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni, a gyilkosokat néven nevezni.
Először is vissza kell vonni az ellenforradalmat. Azt mondja a Hologyon, hogy ez már nem aktuális.
A hivatalos álláspont az volt, hogy nem tudják az eltemetési helyeket.
Ártatlanul kivégzett emberekkel kapcsolatos bármiféle lépés, az Kádárnak az utolsó napjait megkeseríti.
Szabadság tér 89. Ma este az M1-en.
Hallom, térjünk rá a menüre.
Sufni tuningolt rockműtárgyak a Design Centerben.
Az Omega első fűszkérben.
Losonci Áron az üvegbeton feltalálója.
A szomszéd mondta, hogy ő is feltalált az átlátszó fémet, ez a drótkerítés.
Csukdalszál és az orrodon átfújt ki a levegőt.
Stál Judit.
De az nagyon ciki, hogy én a mackó sajtnak nagy híve vagyok.
Bagina Csanyit jegyezzem meg.
Fábi Sándor vagyok.
Folkösházi Tivaza vagyok.
Zenei bombon a Vadfrutiktól. Fábri, csütörtökön 20 óra 20-kor a híradó után.
Magasság, sebesség, koncentráció, milliméter pontosság, számtalan élmény. Nem maradnak le semmiről, mert három fantasztikus versenysorozat küzdelmeit kísérhetik figyelemmel hamarosan a közmédia csatornáin.
Jó napot kívánok! Ma három mérkőzést rendeznek a labdarúgó magyar kupában, a tét a legjobb négy közé jutás. Az első osztályban listavezető Debrecen már tegnap pályára lépett.
Már a hatodik percben vezetést szerzett a pirosban játszó DVSZ Teva, Szejdi lőtt nagy gólt fordulásból. A Nyíregyháza Króner öngóljával a 29. percben még egyenlített, ezt követően azonban már csak debreceni gól esett. A nyíregyházi Polényit a 39. percben kezezés miatt kiállította a játékvezető, így több mint egy órát emberhátrányban játszott a Spartakusz. A megítélt 11-est Szidi belőtte be, aztán Ferenci talált még az első félidőben a kapuba. A fordulás után Króner Kóner, Kulcsár és Szidive ismét eredményes volt, 6-1-re győzött a DVSC Teva.
Tetszetős akciókat vezettünk, szép gólokat lőttünk, még lőhettünk volna mellé, de itt az volt a lényeg, azt kértem a srácoktól, hogy teljesen mindegy, hogy mi az eredmény, menjenek tovább, mert tehát ez egy mérkőzés, és használjuk ezt egy futballmérkőzés, két mérkőzés.
A DVSC Teva 9-2-es összesítéssel jutott a legjobb 4 közé a Magyar Kupában.
Még 7 forduló van hátra a Bundesligában, de már megvan a bajnok. A Bayern München idegenben legyőzte a Hertát, így elképesztően magabiztos teljesítménnyel megvédte címét.
A Bayern München nem váratta meg a szurkolóit. A 6. percben Müller megcsinálta a visszacselt, majd középre adott. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy nem sikerül lövéssel befejezni a támadást, de csak eljutott a labda Krooshoz, aki egyből a hálóba is vágta. Eltelt újabb bő 6 perc, és a Bayern szurkolók már vehették is elő a pezsgőket. Schweinsteiger emelte a kapu elé a labdát pontosan Götze fejére. A Hertha védői létszámban bőven megvoltak, de a helyezkedés finoman szólva is hagyott kívánnivalót maga után. Ha már a hazai csapat magától nem tudott gólt szerezni, kapott egy kis segítséget. A 66. percben Rafinha egy kicsit megtámasztotta Ramost, aki ettől nagyot esett, a bíró megfújt. Manuel Neuernek valószínűleg nem fog álmatlan éjszakákat okozni, hogy Ramos ezúttal túljárt az eszén. A végszó így is a Münchené volt. Götze egy védőn átszaladt, majd az indítása után Ribéry megmutatta, hogy ő is tud finom mozdulattal gólt szerezni. A Bayern sorozatban 19-szer nyert a Bundesligában, és zsinórban 52. bajnokián maradt veretlen, így 24. alkalommal lett Németország bajnoka. A 17. trófeáját nyerő Pep Guardiola nem felejtette el méltatni elődjét Jupp Heynckest, a sikert pedig az adócsalásért börtönre ítélt Uli Hoeneß-nek ajánlotta.
Brazíliában nem az öröm napjait élik, a világbajnokság előkészítése ugyanis egyáltalán nem problémamentes. Például azért nem, mert bár a futballhoz stadion kell, Brazíliában néhány csak nem akar elkészülni.
Porto Alegre egyike annak a 6 helyszínnek, ahol a stadion nem készült el a FIFA által meghatározott időpontra a nyári brazíliai futball világbajnokságra. A település még ráadásul ki is kerülhetett volna a világbajnoki helyszínek közül, ha a képviselőtestület nem szavazza meg az adómentességet a stadionhoz szükséges beruházásokat finanszírozó cég számára. José Fortunati, a város polgármestere korábban úgy vélekedett, nem biztos, hogy képesek lesznek a meccsek lebonyolítására. Ugyan több képviselő is jelezte, nem fogja megszavazni a kért adókedvezményt, azonban végül elfogadták a törvényjavaslatot, így nem lehet finanszírozási akadálya annak, hogy befejeződjön a stadion építése. Nyáron itt lép pályára többek közt a francia, a holland, valamint az argentin válogatott.
Adásunkat tenisszel zárjuk. A világ első Rafael Nadal Miami-ban továbbra is magabiztos.
Velünk szemben áll és kimondottan jól halad Miami-ben a világ első Rafael Nadal. A spanyol sztárt a mérkőzés előtti bombariadó sem zavarta meg, az olasz Fognini ellen, aki 14. kiemeltje a tornának, 6-2-6-2-re győzött, és a legjobb 8 között a kanadai Raonic vár rá. Még simában jutott a legjobb 8 közé a top 4-be visszatérő svájci Roger Federer. A 17-szeres Grand Slam győzte svájci mindössze 49 perc alatt lemosta a pályáról a francia Gasquet. 6-1-6-2 lett a mérkőzés végeredménye. A nőknél a világ első amerikai Serena Williams, valamint az orosz Maria Sharapova is bejutott a legjobb 4 közé.
Sporthírekkel legközelebb 18 óra 20 perckor a Dunán várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés támogatója az Interherb napi egy zöld kávé extraktum krummal.
Az időjárás jelentés támogatója a száraz szem tüneteinek kezelésére szolgáló Conhil szemcsepp.
Köszöntöm Önöket, elsőre a nap hátralévő részében sem kell számítani, mint ahogy látják a markáns felhőrendszerek, ciklonok egyelőre elkerülnek bennünket. A lehűlést hozó ciklon itt látható, és egy újabb mediterrán ciklon keletkezett a Földközi-tenger középső medencében, ami már most is felhőket sodor fölénk, de ezek inkább csak fátyol felhők, valamint gomoly felhők is képződnek. Az előrejelzések szerint ez a ciklon kelet felé halad, és majd csütörtökön, valamint pénteken érinti az ország déli részét, ott okozhat kevés csapadékot. A piros nyíl pedig azt érzékelteti, hogy kelet-délkelet felől már melegebb levegő érkezik, már ma délután is a tegnapihoz képest magasabbra emelkedik a hőmérséklet, az Alföldön helyenként 16-17 fokig, fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elvétve fordulhat elő zápor. Az éjszakai órákban főként délen, északkeleten lesz vékonyabb a felhőzet, ott fordulhat még elő a völgyekben gyenge fagy, egyébként már nem lesz jellemző, tehát enyhül az éjszaka is. Holnap napközben az ország nyugati-délnyugati részén lesz gyakran erősen felhős az idő, és itt záporok is kialakulhatnak. Ahogy haladunk kelet-észak-kelet felé, ennek egyre kisebb lesz az esélye. Szárazabb idő valószínű, az észak-keleti megyékben 17-18 fokig melegszik a levegő, a délalföldön is lehetnek záporok. Péntekre virradó éjszaka a déli határszélen fordul majd elő többfelé eső, ami pénteken napközben fokozatosan megszűnik, ez előre vetíti a hétvége időjárását, egyre szárazabb levegő érkezik hozzánk, egy anticiklon határozza meg a légterünket, ezért sok napsütés várható, és a hőmérséklet is kellemes lesz, 13-18, vasárnap helyenként 20 fok várható. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!